Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormánynak kutyakötelessége az alaptalan politikai támogatásokkal szemben megvédeni Magyarország tekintélyét, becsületét és intézményrendszerét, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kovács Zoltán azt kifogásolta, hogy a Budapesten elfogott antifa aktivista Ilária Szalisz édesapja az államtitkár szerint alaptalan politikai támadássorozatot indított Magyarország ellen a nemzetközi sajtóban és az Európai Parlamentben. A politikus úgy vélekedett, a mára megszokottá váló a jogállamiság, a magyar alkotmányos berendezkedés, a sajtószabadság kapcsán történő politikai támadások mellett az elmúlt hetekben és hónapokban egy új politikai támadás és gyalázkodás sorozat indult el Magyarország ellen, a hazánkba látogató úgynevezett antifasiszták ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tégbólasztalt adott át a NATO részére az Észak-Atlanti Szövetség alapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az átadást követően emlékeztetett rá. Ma van a világtörténelem legsikeresebb és legerősebb védelmi szövetségének születésnapja, márpedig ilyenkor nem illik üres kézzel érkezni. Beszédében kiemelte, hogy valódi magyar innovációról van szó, amely azon az őrült, de egyedi ötleten alapul, hogy meggörbítettek egy pingpongasztalt, és ezáltal új sportágat teremtettek. Elmondta, hogy bárki, aki látott már tégból mérkőzést, az valószínűleg egyetért azzal, hogy rendkívüli módon szórakoztató a játék, amelyhez különleges képességekre van szükség, és ezeket a képességeket a játék tovább is fejleszti. Jelentősen bővülhet a lakossági készpénzfelvétel lehetősége. Havonta 150 ezer forintot a postákon is lehetséges lesz felvenni, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat irodával. A közleményben emlékeztetnek, hogy 2014. februárjától a lakosság havonta két alkalommal összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehet fel készpénzt a bankautomatákból. Annak érdekében, hogy az állampolgároknak minél szélesebb körben legyen lehetősége élni az ingyenes készpénzfelvétellel, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító indítványt nyújtott be. A javaslat arra irányul, hogy a jövőben a postákon is elérhetővé váljon az ingyenes készpénzfelvétel. Csaknem 2000 óvodában és feladatellátási helyen történtek infrastruktúrális fejlesztések, építések, bővítések és felújítások az elmúlt 11 évben 319,5 milliárd forint értékben, ismertette a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a Borsodabolyi Zemplén vármegyei Bekecsen. Balatoni Katalin az óvodavezetők második országos szakmai találkozóján azt mondta, a fejlesztések az intézmények 42%-át érintették. Az államtitkár kitért arra is, hogy míg 2010-ben 370.136 óvodai férőhely volt Magyarországon, mára ez 17.550-nel nőtt. Megemlítette, hogy mára több mint 750-nel nőtt az óvodapedagógusok száma, a gyermekeké azonban csak nem 15 ezerrel csökkent az óvodákban. Elmondta, az óvodai kapacitás 17%-a szabad, de ez területenként eltérő. Jelenleg 2192 településen 4571 feladat ellátási helyén 323 ezer gyermek jár óvodába Magyarországon. A csütörtökön kezdődött kétnapos tanácskozás megnyitóján Bodnár László, Bekecs polgármestere arról beszélt, hogy a településnek fontos a családok segítése. Nemrégiben bölcsődét építettek, és falusi iskolaként sikerült azt is elérniük, hogy az általános iskolájuk idén szeptembertől már gimnáziumként is működik, emelte ki. Az országos találkozón a hazai óvodák vezetői mellett határon túli magyar intézmények vezetői is részt vesznek. Csaknem 2,5 milliárd forintból újult meg több mint 30 közigazgatási épület Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Nyíregyházán. Navracsics Tibor a Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály felújított épületének átadóján arról beszélt. Aki a közigazgatásban dolgozik, arra szerződött, hogy a közérdeket és a közjót szolgálja. Adott esetben pedig a saját érdekét, karrierjét és életpályáját is alárendelje a közszolgálatának. A közigazgatás az állampolgárok szolgálatát jelenti, ennek csak akkor van célja és értelme, ha könnyebbé teszi az életüket, segítséget nyújt a hozzáfordulóknak és a rászorulóknak, hangoztatta a tárcavezető. Végül az időjárásról. A fátyol és csapadéksáv reggel a keleti határszérről is elvonul. Napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely átmenetileg jobban megvastagodhat, így időszakosan szűrheti, akár zavarhatja is a napsütést. Csapadéknak kicsi az esélye. A nyugati a szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Mikepércsi szakmai fórum bemutatását, ahol a résztvevők a Debrecen mellett épülő akkumulátorgyár kérdésköreit vették górcső alá. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megrendezett civil szakértői fórum egyik előadója, Holoda Attila, energetikai szakértő volt.
De ugye folyamatosan azt szoktuk hallani, ugye már azt is hallottuk, hogy aki az akkumulátorgyár ellen van, az valójában a zöld, meg a klímaváltozás ellen van, hiszen elektromos autóról beszélünk, és elektromos autózásról beszélünk. Hogy is alakul a világban az autóknak a forgalma, és valóban elhangzott az, hogy a világban egyre nagyobb tempóban lesznek az úgynevezett elektromos, vagy félig elektromos, és sokkal inkább a hibrid meghajtásokról beszélnék. És erről hoztam egy pár ábrát, az első ugye a globális, az a szélső, az a globális változás jelzi, hogy növekszik fölfelé a zöld színű nyilván az elektromos vagy full elektromos autók. De egyébként igaz ez az Európai Unió 27 tagállamára is. Képzeljük el, hogy 2021 volt az első olyan év, amikor több hibrid üzemű autót adtak el Európában, mint dízel üzemű autót. Jó, még a benzines azért még mindig vezet. Már csak a hangja miatt is. És Magyarországon is igaz ez, nézzék meg, hogy ugye ez a benzines rész, ez a kék színű, ez gyakorlatilag, ez itt a dízel, és ezek az úgynevezett hibrid üzemű eladott új autóról beszélek. És nem véletlenül hangsúlyoznám ezt az új autót. Ugye, és azért hoztam ezt a grafikont itt mellette, hogy nézzék meg, hogy azért a magyar személygépkocsi állomány, az jelenleg így néz ki. 2006 és 2021 között hogyan változott. Ez itt a benzines, ez itt a dízel, az összes többi, az a kis picurka, az meg ott az összes többi. Tehát, hogy világos legyen Magyarország lakosok, ugye elhangzott a Teslával kapcsolatban, hogy egy fiatal gyakorlatilag 20 év alatt össze is, vagy 10 év alatt összeszed egy Teslát, nem szed össze. Mert nő az ára a Teslának, tehát azért. De hogy világos legyen, Magyarországon jelenleg van személygépkocsi állomány nagyjából 3.700.000. És van 50.000 elektromos, vagy félig elektromos, vagy hibrid, vagy akár. Hát azért, ha ebbe a tempóba csináljuk ezt a cserét, az legalább 200 év. Tehát, hogy én értem, hogy nekünk azért fontos itt magyaroknak, hogy itt legyen az akkumulátorgyár, mert mi is elektromosan akarunk autózni, de valóban azt kell látni, hogy miközben szeretünk ilyen nagy számokkal dobálózni, és majd minden, meg Európában is meg fog ez teljes egészében változni, ezek nagyon szép és lendületes célok, egy valamivel nem számol, általában az emberekkel, az emberek anyagi lehetőségeivel. És én már látom magam előtt azt a borzalmas szituációt, amikor ugyanúgy elkezdjük behordani a levetett elektromos autókat Németországból, mint ahogy behordtuk azt a sok csotrogány, ócska, dízel. Mert az lesz a vége, hogy majd jönnek megint ugye az okos ügyeskedők, 1 millióért megvettem, nagyszerű, 2 hónap múlva meg cserélheted az akkupakkot 4,5 millió forintért. Tehát, hogy, ja, és itt lesz az akkumulátor. az is pluszba, hogy örüljünk. Tehát én tartok ettől, hogy ebbe az irányba megint, és ennek nincs más oka, csak az, hogy a magyar GDP egyfőre eső része 15 ezer dollár körülbelül Magyarországon. A német meg 48 ezer. Ez a különbség. Most Luxemburgot nem hozom ide, mert ott 120-valahány ezer. Tehát, és ez alapvetően determinálja azt, hogy mi milyen irányba megyünk el. Függetlenül attól, hogy most kell-e nekünk akkugyár, vagy sem, lépjünk tovább. Az, hogy a magyar járműiparnak és a járműgyártásnak nagy szerepe van a magyar nemzetgazdaságban, ez tagadhatatlan. Mi magunk is büszkén hallottuk, meg mondtuk annak idején, hogy a pont-pont-pont a mi autónk, mondjuk én azt mondtam, hogy a tiétek, de szóval volt mi autónk, volt Opel gyár, ugye Szent Gotthárdon az elsők között, aztán jött sorba az Audi, BMW, stb. Mindegyiknek volt egy közös hozadéka, amit most nem látok az akkumulátorgyárnál, ott mindenütt elkezdett a felső és középoktatás hozzáfejlődni. Ugye, gondoljanak csak bele, a Győri Egyetem, a Kecskeméti Egyetem, az összes többi területen egész egyszerűen azt igényelték, hogy legyenek kiváló magyar olyan mérnökök, akik gépjárműgyártással foglalkoznak, és fejlesztéssel. Nem véletlen, hogy például a Kia-nak van ugye egy olyan gyártmányú autója, a Kia Ceed, amit egy magyar srác tervezett. Az egyébként ennek volt az eredménye. Na most, amit elhangzott az Andrea előadásában is, ők nem kérnek itt mérnököt. És hogyha most én nem hozom egy olyan térképet, de be tudnám mutatni, hogy akár a dél-koreai, akár a kínai akkumulátorgyártók hova teszik a saját fejlesztő cégüket, sehova. Kínába, meg Dél-Koreába. Tehát itt nem arról van szó, hogy azért jön ide Debrecenbe, mert Debrecen mondjuk egy egyetemváros, és itt meg lehetne állapodni például az egyetemmel, mint ahogy a Bosch megállapodott Miskolccal, és borzasztó sok mérnököt képez Miskolc, a Miskolci Egyetem a Bosch számára. Itt Debrecenben szó nincs erről. Valóban, professzor úr mondta, betanított munkások lesznek, gyakorlatilag azzal a felelősséggel, amit ugye annak idején mondták, hogy amikor a majmot kilőtték az űrbe, ott volt mellette egy ember. Ugye? Oda volt írva, a majmot etetni, gombhoz nem nyúlni. A körülbelül ennyi a felelősségünk, tehát hogy miközben az is igaz, amit szintén professzor úr emlegetett, hogy itt komoly veszélyes anyagokkal fognak dolgozni. És még ha nem is kell hozzá egy vegyész technikus, de legalább egy vegyi kezelői papírt, vagy legalább valami vizsgát. És aki figyelte, az eddig bejött Magyarországra jöttek, és most nem csak akkumulátorgyárakról beszélek, hanem mondjuk Tiszaújvárosban városban a MOL-nak épülő új telephelyén 3000 török vendégmunkás dolgozik. Na most a török vendégmunkások általában férfiak, a férfiaknak meg vannak különböző biológiai szükségletei, tehát az a fölvetés, hogy a közbiztonság és egyéb téma hogy fog virágozni, hát a környékbeli lányok biztos örülni fognak neki. De ezt nem szabad elfelejteni, mert ha beszélünk róla, hanem ez egy élő probléma, ez Gödön jelenleg így van. Még ha nem is beszél róla, senki, mert mindenki szemérmesen ellép. És ugye azért a dologhoz még így is hozzátartozik, és nézzék meg ezen az ábrán, hogy azt mutatja, hogy egyébként a termelékenység elmaradása annak az adott területnek, ugye itt látszik, hogy ez itt az autóipar, fém, alapanyagok, stb. Gyógyszeripar, ugye, amire mindig is büszkék voltunk, és nézzük meg, hogy hogyan maradunk el, vagy éppen lépünk el a V4-es országokhoz képest termelékenységbe ezekben az iparágokban. Az autóipar, amire annyira büszkék vagyunk, és még adunk is hozzá egy kis gólyit, ott is le vagyunk maradva az euróövezettől 67%-os termelékenységgel. Nem véletlenül beszélünk erről, mindig azt mondják, hogy mi azért keresünk keveset magyarok, mert rossz a termelékenységünk. Ezek az iparágak nem hoznak ide jobb termelékenységet, mert a ne nyúlj a gombhoz kategóriához ott nem tud ügyesebben nem nyúlni hozzá, vagy hatékonyabban nem nyúlni hozzá. 12 órában nem fog hozzá nyúlni a gombhoz. Ugye az akkumulátorgyártásnak van egy nagyon komoly nyersanyag igénye. És ugye itt, ha már fölmerült, akkor mondanék erről néhány szót. Én, amikor arról beszélnek, hogy lítiumot vesznek ki a termálvizekből, ugye? Először is geotermális vizekről volt szó, és nem abból veszi ki a MOL. Tehát felejtsük el, a MOL nem termel termálvizeket. A MOL egy kőolaj és földgáz termelő vállalat. Tudják, mit termel? Tudom, meglepő lesz, kőolajat és földgáz. És a kőolaj és földgáz termeléssel együtt jár az úgynevezett rétegvíz termelése. A rétegvíz az nem talajvíz. A rétegvíz az lent van azokban a rétegekben, amik a felső pannonkorú, meg az annál régebbi miocén, triász és egyéb földtörténeti korokban képződött. Ezekben a vizekben valóban kimutatták a molosok, hogy van lítium tartalom, és elkezdtek vele foglalkozni. Tehát ez az elkezdtek vele foglalkozni, ez nem azt jelenti, hogy holnap után erre már üzemet lehet építeni. Elkezdtek vele foglalkozni, mert a MOL borzasztó nagy mennyiségű rétegvizet termel ki, majd sajtól vissza a föld alá, mert ugye ilyen kötelezettsége van, szemben a gyógyfürdőkkel egyébként, akik elpocsékolják a vizet. Több tíz éve, mondjuk Hajdúszoboszló éppen 95 éve nyomja el a vizet, amit kiszed a földből, és ez hiányzik a földből, tehát azért ne felejtsük el. Tehát ez, a rétegvízről beszélek, és nem a termálvízről, és nem érinti sem Hajdúszoboszló, sem Debrecen, sem a környékben lévő termálvizeket. Nem abban van a lítium. Ha abban lítium lenne, akkor már régen nem engednék a gyógyfürdőket működni, mert mindenki a lítiumot szedegetné ki belőle. Viszont, ami nagyon fontos, nézzék meg itt a nyersanyag szükséglet, hogy az akkumulátorgyártáshoz vannak speciális anyagok. Kobalt, lítium, ugye az elhangzott, természetes grafit és nikkel. És meg kell nézni, hogy ezekben az országok, hogy honnan jön alapvetően ez a nyersanyag. És ehhez képest Európa mennyire függ az ipar, vagy ezektől a nyersanyagoktól, másoktól. A kobalt esetében 86%-át Európa kintről hozza, lehetőség szerint Kongóból. Tudják, hogy Kongóban hogy termelik a kobaltot? Gyerekmunkával. Kínában is egyébként. A lítium termelésnek 100%-át valahonnan kintről hozzuk. Többnyire Kínából, mert Kína bitorolja a nagy részét a lítium termelésnek, de ott van még Chile és Argentína. Ahol szintén egyik ország sem arról híres, hogy mondjuk úgy, hogy a demokrácia olyan magas szinten lenne náluk. De ugyanígy igaz a természetes grafitra, ami 98%-a Kínából, Indiából, Brazíliából érkezik. Megint felsoroltam három olyan országot, ami aztán tutira biztosak lehetünk benne, hogy ott mondjuk nem dolgoztatnak gyerekeket ezekbe a bányákba. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag itt nézzék a kitettséget, ez a nagy kék, ez mindenütt Kína. Kína, Kína, Kína. Még a nyersanyagot is onnan hozzák. Még a nyersanyagot is. Tehát legalább azért jönni ide valami. Mert azt mondja, hogy mit tudom én, paprika gyárát. Hogy a piros paprikából lehetne csinálni akkumulátort, pengék lennénk. Mi meg a mexikóiak. Mi? De így. Na lépjünk tovább. Ugye elhangzott az energiaigény. És ugye az energiaigény kapcsán én nekem már, amikor én erről beszéltem, ugyanúgy elmondtam a számot, amit a professzor úr is említett, mondták, hogy de ez csalóka. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy egy gigawatt óra akkumulátor teljesítmény létrehozásához 41,5 úszkve 60 gigawatt óra kapacitás szükséges. Erre azt szokták mondani, hogy jó, de egy akkumulátor több ezerszer ki lehet sütni, ez igaz. De ettől még az egy gigawatt órányi akkumulátor kapacitáshoz, ott helyben, ahol ezt létrehozzák, ennyi energiára van szükség. És ennek az energia szükségletnek a 48%-a az villamos energia. Az 52%-a meg földgáz. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha ezeket szétbontjuk, akkor a villamos energia igény, az összes akkumulátorgyárnak az összes igényét ide raktam, hogyha már a CATL is 100%-on működik, azaz 100 gigawatt órás lesz az éves kibocsátása, akkor Magyarországon 218 gigawatt óra kapacitású akkumulátorgyártás lesz. Ehhez csak villamos energiából évente szükség lesz 4,3 terawatt órára. Tehát már ugrottunk egy nagyságrendet. Majd utána, hogyha még ehhez hozzárakjuk, hogy igen, és földgázra is szükség van, méghozzá, ha terawatt órába beszélünk, akkor 4,7-re. Ugye ez nem sokat mond az embereknek, mert mindig jövünk ezekkel a mértékességekkel, hogy hol megazsúl van, hol kilowatt óra, hol köbméter. Na, én segítek annyiba, hogy ugye a gigawatt óra az azt jelenti, hogy annyi gigawatt jön óránként. Ugye ennyi teljesítmény. Tehát ha egy 500 megawattos paksi blokkról beszélünk, az óránként 500 megawatt órát fog leadni. Nem olyan bonyolult, és akkor megnézzük, hogy évente mennyi termel, az annyi az éves kibocsátási, vagy leadott teljesítménye. De hogyha én ezt földgázból akarom megcsinálni, akkor nekem meg kell nézni, hogy oké, de milyen fűtőértékű földgázunk van bele, ne mondják nekem, hogy tudom, sárgán ég az égő, meg pirosan, meg most nem ez a téma. Az átlagos fűtőérték 34,4 megazsúl. Ugye? Ez van köbméterenként. Ha erre én levetítem, akkor meg tudom mondani köbméterre, hogy az mit jelent, mekkora a köbméterben fog majd jelentkezni a földgázigény. Ez a közvetlen földgázigény, ez itt a szárításhoz felhasznált földgázról beszélek. Tehát azért kell nekik a földgáz, mert ezeket a katód és egyéb dolgokat nekik ki kell szárítani, az földgáz kell, hőmennyiség kell, azt el fogják használni. Látjuk jól, hogy akkor az 492 millió köbméter, 21 millió köbméter évente. Hogyha még azt is elmondom, hogy ugye itt elhangzott, hogy tehát nekünk nincs elég villamos energiánk, paks se elég, a paks 2 meg nem akar épülni, tehát akkor építeni akarnak 3 darab földgázos erőművet. 2 Tiszaújvárosba, egyet pedig a Mátrai erőmű mellett. Ezeknek a fogyasztás, vagy a termelése, az földgázból állít elő villamos energiát, úgynevezett CCGT típusú, tehát kombinált ciklusú gáz turbinákon keresztül, aminek a hatásfoka 55%. Ha 55%-kal számolunk, ezek a legújabbak egyébként, nem biztos, hogy olyan lesz, akkor is szükség van még pluszban, ahhoz a villamos energia termeléshez, ami itt van, ahhoz meg kell termelnünk még egyszer földgázból, akkor az már 826 millió köbméter földgáz, pluszba rájön erre a 400-ra. Úszkve 1,1 milliárd köbméter földgáz, ami rájön erre a 700-ra, tehát az már 1,9. Akkor már 2 milliárdnál tartunk. És hogyha azt mondom önöknek, hogy az egész ország egész évben fogyaszt 10 milliárd köbméter földgáz, azt jelenti, hogy csak emiatt 20%-kal megdobja a fogyasztásunkat. És akkor azt mondjuk, hogy oké, hát Csekon is várók vagyunk, nem? Hát nekünk megy minden. Igen ám, de ugye a magyar földgázfogyasztásnak van most egy ilyen ciklusa, hogy nyáron, télen mennyit használunk. De lépjünk ezen tovább, mert ez egy hasonló ciklus. Az ára, ugye? Ugye korábban nem foglalkoztunk azzal, hogy mennyi a földgáz ára, de olcsó, orosz, kész. De most nézzék meg, és hát valóban sokáig olcsó volt, ilyen 10-20 euró megawatt óránként. Sőt, amikor a pandémia kitört, és mindenki otthon csücsült, a gyárak nem nagyon működtek, lement az ár, majdnem kiütötte alulról a nullát. Aztán, amikor a pandémia után visszaindult az egész világ, közte Kína is, meg Japán, meg Dél-Korea, akik borzasztóan fogyasztják már csak az akkumulátor miatt is az energiát, akkor így ment föl az ár. És nézzék meg, ugye tavaly augusztusra elértük, hogy 347 euró volt egy megawatt órának az ára, miközben itt még, itt 2020 elején, mikor a pandémia volt, 3,98 € volt március 23-án 2020-ban az ár. Százszoros árról beszélünk. És hogyha ezt hozzáteszem, ugye az előbb mondtam, hogy most gondoljanak bele, hogy egyrészt földgáz is kell nekünk a szállításhoz. Másrészt a villamos energiához kell földgáz, de annak a hatékonyságát már nem úgy vesszük, hogy egy megawatt villamos energia, vagy földgázból egy megawatt villamos energia, 55%-os hatékonyság, akkor annyival több kell. Amikor felszaladt ide az ár, a megawatt óránkénti ár, akkor a villamos energia ára, éppen azért, mert a gázos erőművek határozták meg az árát, fölment 1000 euróra. 1000. Most akkor gondoljanak bele, hogy azt megelőzően mit hallottunk folyton? Paks olcsó, 10 forint értelme. Igaz? Én nagyon kíváncsi lennék arra a szerződésre, amit a magyar állam megkötött a CATL-lel, hogy mennyiért garantálja neki a villamos energiát. Mert ha 20 forintért, akkor most mindenki örül neki, hogy emberek, happy van, most mindenki 40 euró körül van a gázára. Mindenki örül neki? Hm? Ugye, hogy mindenki örül? Mindenki azzal, hogy nálunk is csökkenhetne. Nem fog. De a 40 euró, hogyha azt mondom, hogy mennyi volt 2020 március 23-án? Majdnem közel 4. Az még mindig a 10-szeres ár. Tehát még mindig ott, a, hogy tudunk neki örülni, mi? Mint a 480-as benzinnek. Vitték, mint a cukrot, mindenki azt fogyasztotta. De hogyha a 40 eurós ár, ha én ezt átszámolom villamos energiába, az még 100 euró felett van. Hogyha abból termelek villamos energiát. Tehát akkor miért termelem abból a villamos energiát? Ma a világban villamos energiát miből lehet olcsón termelni? Szél, nap, nukleáris erőműből, mert az olcsó. Még az is olcsóbb, mint a gáz, sőt, a szenes erőmű is olcsóbb, mint a gáz. A szén olcsóbb, mint a gáz. A gáz ment el ennyire. És akkor kitövettük a gáz, főként, ugye Európa? Most nézzék meg, hogyan változott 2021 közepéhez képest az Európába érkező orosz gázára, és akkor itt, vagy orosz gáz mennyiség, és akkor itt választ adok. 2021 közepén Európába érkezett Oroszországból 450 millió köbméter naponta. Most, 2023 elején tartunk, a 8.-9. hét, nem éri el az 50 milliót. De nem azért, mert nincs nekik. Azért, mert Európa nem veszi meg. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kőkorszaknak se az élet vége, mert elfogyott a kő. Ennek se az élet vége. Lépjünk egyet tovább. A magyar földgáz szállítás alap lehetősége lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag az összes szomszédos országból vásároljunk magunknak földgázt. Nézzük meg, Ausztria, Szlovákia, ugye ott megvan a régi ukrán kapcsolat, ugye az ide van nem messze, van román, ugye Csanádapáca környékén, van szerb és van horvát. Hát a szlovénokkal nincs. Tehát mondjuk nem is termelnek semmit, de nincs. Ez azt jelenti, hogy miközben azt halljuk folyamatosan, hogy mi csak az oroszoktól tudunk gázt venni. Mindenhonnan tudunk gázt venni. És mit okozott igazából ez a múlt nyáron bekövetkezett rezsicsökkentés? Nem fogyasztottunk annyi gázt. 21%-kal esett vissza tavaly júliustól december végig az előző év hasonló időszakához képest a magyar földgáz fogyasztás. De nem is kell annyi. Mondhatnánk, megtakarítottunk gázt. Most meg majd odaadjuk a akkumulátorgyárhoz.
Yeah.
Kedves hallgatóink, mai Zöld Hullám című műsorunk véget ért, amelyben ellátogattunk egy Mikepércsi szakmai fórumra, ahol a résztvevők a Debrecen mellett épülő akkumulátorgyár kérdésköreit vették górcső alá. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallják. A Mátra vasút komplex beruházásának záró részeként a Mátra-Füredi pálya teljes felújítása valósult meg, melynek ünnepélyes átadása március 26-án volt. A fejlesztésnek köszönhetően a Gyöngyös-Mátra-Füred pályaszakaszon megerősített ágyazaton új betonaljak lettek lefektetve, a betonaljakon pedig nagyobb teherbírású sínekre cserélték a korábbiakat közel 4 kilométer hosszan. Ezzel a beruházással az Egererdő ZRT olyan attrakciófejlesztést tudott megvalósítani, amellyel a Mátra vasút életében új fejezet kezdődik. Ez adta az apropóját a most következő beszélgetésnek. Kovács László vasútüzemvezetőt hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindig a múltból kell elindulni, és a múltból kell erőt meríteni ahhoz, hogy előre haladjunk itt a történettel. Én visszamennék úgy a történetekben, hogy tulajdonképpen minden kisvasút ipari céllal készült. Ipari céllal hozták létre, és a faanyag kitermelése volt a fő szempont, amiért ezeket a kisvasutakat megépítették. Természetesen nem csak a fa kitermelése volt a fő cél, volt az mellett ugye a kőfejtés, akkor volt a faszén, ami még az erdei mellékterméknek volt egy bizonyos terméke, amit szintén kisvasúttal szállítottak le. Ez az 1800-as évek vége, valamint a 1900-as évek eleje volt, amikor elkészültek ezek a kisvasutak. Ezek a kisvasutak úgymond repülővágányon haladtak, és mindig oda építették meg, ahová ez szükséges volt. Tehát ha volt egy termelés, akkor oda kiépítették, azért volt repülővágány, mert gyorsan át tudták telepíteni egy másik helyre. Akkor még nem volt betonaj, nem volt ez a korszerű ajzat felépítmény, és először lóvontatású volt. Majd később jött a gőzös korszak. Tehát az már egy modernabb váltása volt a kisvasutaknál, és a gőzös nagyon sokáig ugye működött, a vasparipa, majd a későbbiek folyamán fölváltotta a gőzjárműveket, ez már az 1960-as évekre tehető, fölváltotta a dízelüzemű járművek. És akkor talán így el is jutottunk oda, hogy a mai kisvasutak turista célokat szolgálnak. És mondhatom azt, hogy a 1960-as évektől indult meg a turista forgalom a kisvasutakon.
Gondolom korábban is azért felkapaszkodtak a turisták, a természetjárók az ipari kisvasutakra is.
Természetesen a kisvasutak, ugye, mikor mentek ki a munkahelyre, hát ott kint dolgozó emberek, azzal mentek ki, őket már szállította, és akkor már úgy beleszámított a utas létszámba, az utas forgalomba, az a létszám, ami rendszeresen ugye kiállt a munkahelyekre, és akkor a későbbiek folyamán jött a gondolat, hogy mi lenne, hogyha a személyszállítás is részes lenne a kisvasutak tevékenységének. Na most ugye korábban, amivel szállították a faanyagot, meg szállítottak vasércet, meg különböző ipari anyagokat, azt úgy hívták, hogy pőrekocsi.
Pőre?
Pőre. Így van. Tehát ezeket a kocsikat alakították át személyszállításra alkalmas járműveknek. A mai járművek közül még nagyon sokan használják ezeket a kocsiket, ezeket a építményeket. Úgymond egy alváz volt ez, ugye, és akkor rárakták a faanyagot. Ezt úgy hívták, hogy maszolaj.
Alváz.
mert aki ezt legelőször megépítette, ugye úgy hívták, hogy Maszolaj, nem tudom a másik nevét, és akkor róla maradt még ez a név, ez az elnevezés. Majd a későbbiek folyamán, ugye nem csak itt a Mátrába és a Bükkbe üzemel a kisvasút ebbe az időben, hanem ugye az országban mindenhol. Tehát megindult az iparosítás, és mondhatom, ez volt a kezdete a szállításnak.
Sőt, hát nem csak erdőkben, bányákban, halastavakhoz is vezetett, vagy te még mindig vezet kisvasút nyomban?
Igen, a mai napig is Magyarországon jelen pillanatban ugye 22 kisvasút van számon tartva, ebből hát egy 11 működik.
És ebből három itt a környékünkön, a Mátrában, illetve a Bükkben. A Gyöngyösi, az most föl lett újítva.
Igen, természetesen nem csak a Gyöngyösi. Én abban szerencsés helyzetben vagyok, és mondhatom magam szerencsés helyzetben lévő embernek, hogy ennek a három kisvasútnak lehetek a üzemvezetője. Én 1975 óta dolgozom az Eger-Erdő Zrt-nél. És ebből már 15 év az, amit a kisvasútnál töltöttem el. És hát mondhatom azt, hogy már rendelkezem olyan rálátással itt a kisvasutatnál, meg ugye szakmai háttérrel, hogy eleinte nem volt könnyű, de hát minden kezdet nehéz, de ma már örömmel tölt el, mikor sikerül megvalósítani mindazokat az elképzeléseket, amit az ember kigondol és megvalósít.
Mik voltak ezek?
Akkor kezdem a elején. Itt ugye korábban már 2011-ben Szilvásváradon sikerült kormányzati beruházással pályafelújítást végrehajtanunk, új állomások jöttek léte, ugye a végállomást is sikerült megújítani, és már most a egymás után követő jármű közlekedés, ami nagyon fontos, tehát mondhatom azt, hogy fél óránként tudunk közlekedni egymást követő járatokkal, és ehhez alkalmas a végállomás is, hogy be tudjunk cserélni, meg tudjunk fordulni. Ott sikerült egy hibrid mozdonyt létrehozni, megalkotni, és az a hibrid mozdony az a mai napig is közlekedik.
Dízel és villany?
Igen, igen, igen. Dízel és villany. Majd a következő dolog, ugye az a felső tárkányban lévő C50-es mozdonyok. Na, de egy picit inkább visszamegyek, ha már az előbb a Máta vasútnál tartottunk, akkor egy picit maradjunk ott, és így lesz a sorrend igazi. Tulajdonképpen a Máta vasúton ott is sikerült a járműveket felújítani. Ott három darab MK48-as mozdonynak sikerült a remotorizációját megcsinálni, mint már korábban is ugye ezek a járművek, tehát az 1960-as évek előtt kezdték ezeket gyártani, és akkor 1962-ben fejezték be az utolsó járművet, ebből nem is olyan túl sokat gyártottak, 62 darabot. És ezek a járművek, ezek még úgy készültek, tehát nem a legkorszerűbb dízel motorral, tehát úgy mondják ezt, hogy ilyen euró nullás motorral. És ezeket a motorokat sikerült kicserélni, tehát ugye a jármű beltartalmát, a külső formátum ugye az maradt eredeti formában, de a belső meghajtó egység az ki lett cserélve, és a mai kor követelményeinek megfelelően már a károsanyag kibocsátás lényegesen kevesebb a mai előírásoknak már megfelelő. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel a természetbe közlekedünk, a Mátrába, a Bükkbe, ugye Felsőtárkányba és a Bükk kapujába, Szilvásváradon és a Bükkbe, a Szalajkavölgybe, tehát nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk a környezetünk óvását és védelmét. És a Eger-Erdő Zrt. Vezetése is nagy figyelmet fordít ezekre, és támogatja ezeket a beruházásokat, tehát könnyű dolgom volt előre haladni ezekbe a dolgokba, mert kaptam háttértámogatást. Akkor egy kicsit menjünk át Felsőtárkányra. Felsőtárkányba a közelmúltba sikerült egy olyan beruházást járművekkel kapcsolatos felújítást létrehozni, ami tulajdonképpen 6 darab kocsiból, személyszállító kocsiból áll. Ez egy teljes felújításon ment keresztül, valamint 2 darab C50-es mozdony, ami tisztán elektromos meghajtású.
Valaki azt mondta nekem, elnézést, hogy azért nem lehet csak elektromos, mert a pálya annyira meredeknél, hogy a motor, az elektromotor nem bírná el, de akkor erre rácáfoltak.
Nagyon sok mindent mondanak, de hát a mai világban már lehet azt mondani, hogy semmi se lehetetlen. Hát ha példának veszük ezt a C50-est, tehát itt van a valóság, és ez működik, és én úgy gondolom, hogy ettől a akkumulátoros, tisztán elektromos akkumulátoros meghajtású mozdonyoktól a természetet sokkal jobban tudjuk óvni, védeni környezetünket, az unokáknak, a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy majd nagyon fontos az, hogy mit hagyunk rájuk.
És nem csak a mozdonyok újultak meg, hanem maga a pályaszakasz is. Vártunk rá, de kész lett.
A felsőtárkányi pályaszakasz ugye az részben van kész, arra még azért kell egy kis munkát fordítani ahhoz, hogy teljes mértékben kész legyen, de úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, megvannak rá források, és bízom benne, hogy év végén el tudjuk kezdeni a pálya teljes felújítását. Az elképzelésünk az, hogy oda is betonaljat tegyünk le, és akkor ez a betonalj már nagyon sokáig fogja szolgálni majd itt a kisvasutakat és a ide látogató turistákat. Nagyon fontos az ugye, hogy olyan pályán közlekedjünk, ami biztonságos az utasok érdekében, tehát itt nálunk nincs olyan, hogy jó, hát akkor még picit laza, és akkor elmegy. Nem. Első és legfontosabb az utas biztonság.
Három kisvasút tartozik önökhez, és az utas biztonságot említette, hát a leglátogatottabb a Szalajka-völgy az egész országban.
Igen, ez valóban így van. Nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy télen miért nem közlekedünk. Azért nem közlekedünk, mert nem tudjuk megoldani azt, hogy ne álljunk le a járművekkel, ne csináljuk meg a folyamatos felújítást, karbantartást, hogy tavasszal úgy induljunk el, hogy évközben a főszezonban, ugye előutó szezonban ne kelljen azzal foglalkozni, hogy hát most itt a csavar nincs meghúzva, most ez elkopott, csapár tönkrement, tehát mindenképpen az a legfontosabb nekünk, hogy télen megcsináljuk a feladatot, ami elő van írva, és mi már tudjuk ezt rutinból, hogy milyen munkálatokat, milyen munkafázisokat kell elvégezni, és hál' Istennek, hogy le is kopogom nyáron, nem szokott olyan problémánk lenni, hogy műszaki probléma miatt megállunk.
Akkor most jön a szezon, ugye? Itt a tavasz.
Így van, itt a tavasz, hát rögtön keltünk itt a márciusban a 15-ével. Sajnos ugye az időjárás, tehát mindig a vendég hozza. Mi csak a jó szándékunkat, jó indulatunkat tesszük hozzá, meg a szeretetünket, és mondhatom azt, hogy már itt a húsvét előtt, már föl vagyunk készülve, és hát mindenki szeretettel várunk.
Az elhangzott riportban Kovács Lászlót, az Egererdő ZRT vasút üzemvezetőjét hallották.
Látszik a lábad a szoknya alól, valaki odaszól, eltévednék veled valahol. Gyere velem, utazunk oda, hol nem jár, senki nem vár, mindenki a játékból kiáll. Szerepet sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Szerepem, szeretem bele bárhová, utazom, bele utazom. Szerepet sorsol ez a ruhatár, olyat, ami majd neked jól áll. Patakot az eső növeszti rég, így lesz egyre nagyobb az ég, kékben pompázhatna még. Ahol egyé lesz ez a kételem, oda várlak én szívesen, gyere, nem vagyok idegen.
Most irodalmi részlet következik Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 26. részén. Felolvassa Szívós Győző.
Két nappal az első kísérlet után Árpi megint megpróbálkozott a vulkán megmászásával. Még ki sem heverte az előző mászás fáradalmait, lába csupa sebb volt, mégis nekivágott. Ezúttal safi cipőjében. Ez már fenn volt egyszer a kráterben, hát ha őt is felviszi, gondolhatta. Béla kísérte el, nehéz feladatoknál a lehető legjobb társ. Csak nem az egész napon gyűjtéssel telt el. A talajcsapdák egy részét a szarvasmarhák a földbe taposták, a többit a néprajzosok távoli bómákban látták viszont. Lassanként úgy tűnt, hogy egész Észak-Tanzánia az én műanyag poharaimat használja. A tópartján nevetséges kalandom volt. Megkergetett egy gnóbika. Felőle fújt a szél, meg a szemébe sütött a délutáni nap, nem vett észre, s rendíthetetlenül jött felém. Már csak nem elütött, amikor megtorpant. Rám merett, az utálattól elfintorodott, és támadásba ment át. Sürgősen visszavonultam. Elefánttól, megvadult bivajtól vagy oroszlántól sebeket kapni még csak-csak, de hogy egy antilop tiporjon el, az túlzás. Még ha ló nagyságú, akkor sem dicsőség. Nem fogom kiröhögtetni magam. Leszállt az este, és kiderült, hogy ez a hegymászás sem fog simán lezajlani. Doki, Jancsi és Safi indult el Samuval, hogy hazahozzák Árpit és Bélust. Teltek az órák, és sehol senki. Végül Gyuszival beültünk Jumbéba, s utánuk eredtünk. Samut ugyan nem találtuk meg, de a két teljesen kimerült hegymászót igen. Béla és Árpi feljutottak a csúcsra, és bemásztak a kráterbe is. De hová tűnt a Samu legénysége? Árpékat visszavittük a táborba, és haditanácsot ültünk. A helyzet aggasztó volt. A hegyen éjszaka oroszlánok kóborolnak, és másba is történhetett. Nemrégiben egy holland csoport egyik tagját nyilaszták le a maszájok, mert megsértették az ő szent helyüket. Felfegyverkeztünk. Késeket, pangákat, rakétákat, sőt lándzsákat tettünk a kocsiba, és Gyuszival visszamentünk a hegyre. A szurok fekete éjszakában szakadékok és lávamezők között bukdácsoltunk, szemben a hegy oldalában zseblámpa fénye villant fel. Nem törődtünk vele. Árpi, aki lejövett, 5 méterre ment el a fénytől, mondta, hogy csak egy kóbor maszáj ülött. Órákig kerestük Samut, eredmény nélkül. Visszatértünk a táborba, az éjszaka álom nélkül telt el. Hajnalban megint csak Gyuszival indultunk a mentésre. A kelő napfényében megcsillant valami a hegyoldalban. Gyuszi elővette a távcsövet. Ezek ők, kiáltotta. De miért ilyen furcsa a kocsi? Most már én is láttam. Samu, mint egy döglött bogár. Egy szakadék oldalában hevert. Megindultunk feléjük. Keserves út volt. Fejszével vertük szét a szerencsére eléggé morzsalékos lávaköveket, hogy haladni tudjunk. Mikor odaértünk, Jancsi és Doki vigyorogva fogadtak. Safi a kocsi tetején ült és káromkodott. Samu az orrán állt, szépen belefúrodva a homokba. Mint elmesélték, jó magasra akartak eljutni. Hát ez sikerült is. Az árkot látták, megálltak, kiszálltak, megállapították, hogy át lehet rajta hajtani. Tévedtek. Belezuhantak, moccanni sem tudtak. Még sötétben megpróbálták kiásni a kocsi előső részét, de amikor az első jól megtermett skorpió felbukkant, felhagytak a munkával. Az éjszakát a Samuban töltötték. Jancsi a volánra borult, álmában néha dudált is egy kicsit, mint ahogy csönketett József Attila villamosa. Doki vigyázállásban kókadozott, Safi is inkább állva, mint ülve várta a másnapot. Azt is megtudtuk, hogy a tegnapi maszáj Safi volt, aki a kocsi tetején állva adott le jeleket a lámpával. Hogy mit nézett Árpi kóbormaszájnak? Samu orra előtt a hamu egy részét ellapátoltuk. Összekötöttük a kocsik orrát, majd Jumbe hátramenetben egy rántással kiszabadította a behemót vezérkocsit, amely most meg nem akart beindulni. Kifogyott az üzemanyag, ami dízelmotornál eléggé kínos dolog. Órákig dolgoztunk tűző napon, millió légy felhőjében izzadtan és olajosan, mire beindult a motor. Dél is elmúlt, amikor berobogtunk a táborba. Társaink nagy ovációval fogadtak. Árpi megállapította, hogy az Oldoinyó lengai megmászása történelmi jelentőségű, mert ott még nem voltak magyarok. Ráhagytuk. Fáradtan és koszosan nekiláthattunk a táborbontáshoz, mert estére már a Magyar Nemzeti Parknál szerettünk volna lenni. A maszájok, meglátva, hogy készülődünk, mindenfélét kértek. Pénzt, trikót vagy valamit. Adjál 100 shillingit! Morán harcos lépett a kocsinkhoz. Miért adnánk? Mert neked van, nekem meg nincsen. Ez nagyon jó indok, mégsem kapott. A Nátron tóvidéke volt egész kelet-afrikai utunk legmaszájabb szakasza. És hogy végül is milyenek a maszájuk? Sok olyan tulajdonságuk van, ami számunkra meglehetősen bizarr, vagy akár mulatságos. Különösen, ha mint fehér emberek a felsőbbrendűségünk vélt tudatában felülről igyekszünk nézni őket. Amellett az sem túl szimpatikus, hogy rászoktak, a turisták rászoktatták őket a kérincsélésre. Sőt, ahol nagy az idegenforgalom, lopnak is. Mégis hozzám az áll közel, amit Hemingway írt róluk. Hosszú lábú, barna, sima mozgású emberek, akik mindnyájan egykorúnak látszottak, s vastag, hurkaszerű varkocsuk futás közben a vállukat verte. Oda jöttek a kocsihoz, és körülfogták. Mindegyik nevetett, mosolygott és beszélt. Mind magas volt. A foguk épp és fehér, s hajukat vörösbarnára festették, és hurokforma cakkokba rendezték el a homlokukon. Lándzsát hordtak, és nagyon szépek, és rendkívül vidámak voltak. Ilyen magas, szép, jó alakú embereket még nem láttam, s most találkoztam az első igazán könnyű szívű, boldog néppel Afrikában. Sugárzott belőlük az a magatartás, ami testvérré tesz. Az a ki nem mondott, de azonnali és teljes elfogadás, hogy te is biztosan maszáj vagy, amelyet az ember csak a legkülönbb angoloknál, a legkülönbb magyaroknál és a legkülönbb spanyoloknál talál meg. Az, ami a legvilágosabb megkülönböztetője volt a nemességnek, amikor volt még nemesség. Öntudatlan magatartás ez. Az ilyen emberfajta pusztulóban van, de a velük való találkozásnál kellemesebb élményben ritkán lehet részed. Hogy meghökkentőek-e az óriásira deformálódott füleg, vagy nevetséges-e a rengeteg ékszer? Talán igen, de csak addig, amíg meg nem szeretjük azt a népet, amelyiknek a területén végül is vendégek vagyunk. Amíg el nem jutunk oda, hogy ugyanígy érezzünk. Immár minden szót megfelelőnek és természetesnek éreztem, s nem volt semmi furcsa vagy visszataszító a megnyújtott fülekben, a törzsi sebhelyekben vagy abban, hogy az emberek lándzsát hordanak. A törzsi jelek és tetovált helyek természetes és csinos díszítésnek látszottak, s én sajnáltam, hogy nekem ilyen nincsen.
Elhangzott Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 26. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom Bartók Beáta zenei szerkesztő és Tompos Péter technikus nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.